Kedves hallgatóink! Kós Albert vagyok, a Történelmi Keresztény Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A június 11-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a június 11-ére és 18-ára dátumozott szám 46 oldalán lévő 31 cikkből válogatunk. A negyedik oldalon mondja Gergelyné Csintalan Lilián, Gyesen lévő geográfus, hogy szükségem van arra, hogy minden vasárnap halljam Isten szavát. Ez megtisztít, visszatéríti a hét folyamán elcsatangolt gondolataimat, helyes pályára terel. Csodálatos pillanat számomra, amikor úrvacsora vételkor a gyermekeinkkel együtt megyünk az oltárhoz, ők áldást kapnak a lelkésztől. Otthon is közösen szoktunk imádkozni, ilyenkor nem csak hálát adunk, hanem kérjük is az Urat, hogy legyen erőnk, türelmünk. Az ötödik oldalon olvassuk, hogy a törvénytudó és vallási tanító Nikodémus egész életen át kutatta az írásokat, míg egy nyugtalan éjszakán be kellett ismernie, nem áll össze a kép, hiányzik valami. Nincs nyugta, pedig igyekezett megtartani minden előírást. Végül ott találjuk Jézusnál, és őt megismerve ér célba minden tapasztalata és tudása, megtalálta az Isten országába nyíló ajtót. A tizedik oldalon olvassuk, hogy Szigetiné Szentecki Katalin felmenői evangélikus tótok voltak, akik részt vettek a Békés vármegyei Meggyes háza megalapításában. Szegeden diplomázott történelemművelés szervező szakon, majd az Evangélikus Hittudományi Egyetem levelező tagozatán hittanár szakon szerzett végzettséget. 1999 óta történelmet és hittan tanít. Jelentkezett a másoddiplomás lelkész szakra, 2023. januárjában vehette át a diplomáját. A 15. oldalon olvassuk, hogy online ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház 11. zsinata. A küldöttek elfogadták az Evangélikus Egyház 2022. évi beszámolóját és a 2023. évi költségvetés módosítását. Döntöttek a Finnországi Evangélikus Egyházzal való testvér kapcsolati szerződésről. A 15. oldalon írja Balcó Mátyás, hogy Budapesten, a Hűvösvölgyben a Sztélo Gábor evangélikus szeretett szolgálat Szárepte otthonának templomában vette kezdetét a Sztélo Gábor emlékév. A hálaadó Isten tiszteleten az ige hirdetés szolgálatát Kondor Péter püspök végezte. A liturgiában Keveházi László, nyugalmazott evangélikus lelkész, a Sztélo Gábor által 1945-ben alapított Gaudiopolis gyermekköztársaság egykori lakója is részt vett. Kedves hallgatóink! Az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilap június 11-ére dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 42 cikket találunk. Az első oldalon írja Török Csaba, hogy az Eucharisztia hitünk egyik központi titka, olyan misztérium, amelyből minden nap erőt merít a hitünk. Nem csoda hát, hogy az elmúlt 2000 évben minden keresztény nemzedék elmélkedett az oltári szentség valóságáról, újra és újra erőfeszítést tett arra, hogy az emberi megértés eszköztárával közelebb jusson Istennek ehhez a magával ragadó és végső soron minden értelmet meghaladó ajándékához. az oltári szentség elé szórt és megáldott úrnapi ág és virágszirom és az úrnapi templomukban meg széthintett fű és virág egyike a magyar katolikus nép legtiszteltebb, legtöbbre tartott szentelményeinek. Sok helyen úrnapi virágszőnyeggel díszítik a templom előtti teret, virágokban raknak ki szebbnél szebb az oltári szentséggel kapcsolatos képeket. A második oldalon a háború egy ukrán édesanyja szemével cím alatt olvassuk, hogy 2022. február 24-én sok ukrán élete tragikusan megváltozott. A hideg pincékben megélt végtelen pillanatok a szomszédokkal, idősekkel, akikkel napról napra olyanokká válnak, mint egy család, akikkel megoszthatják a félelmet egy-egy repülőgép zajától, egy robbanás rezgéseitől, amely az egész épületet megrázza. És nem tudhatod, mi lesz ennek a zajnak a vége a családod számára. A harmadik oldalon írja Lóci Tamás, hogy sokaknak tetszene, ha Istennel kapcsolatban csak kellemes dolgok kerülnének szóba. Ők a vallásban csak vigasztalást, pátyolgatást látnak, és saját lustaságuk vagy gyámoltalanságuk igazolását keresik benne. Isten azonban részt vállalt a bűntől megsebzett világunk szenvedéseiben, és az ő részvállalása az, hogy áldozattá vált értünk, átvállalta helyettünk a büntetést. A hatodik oldalon Csé Varga István professzor emlékeztet az egri várban a Bebek bástyán eltemetett Gárdonyit búcsúztató Tordai Ányos ciszterci szerzetes szavaira. Mi egriek följebb nem vihettük, de a Jóisten hisszük még magasabbra vitte. Rámutatott, hogy a 20. század derekától ateista, materialista, marxista értelmezést kapott a magyar irodalomtörténet és a deszakralizáció vált gyakorlattá. Kihagyták Gárdonyi műveiből a szakrális motívumokat. Meg lehet állapítani, hogy hol tűnt el az Isten szó, a Mária szó, a kereszt és a többi lelkiségi utalás. Máig homályban hagyják és palástolják a szakrális vonatkozásokat az alkotók műveiben. Ezért ma a kutatás feladata, hogy helyreállítsa Gárdonyi hiteles életművét. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük, a június 11-ére dátumozott szám 32 oldalán 22 cikket találunk. A hatodik oldalon mondja Nagy György, hogy egy év után újra találkozhatnak a Kárpát-medencei református általános iskolák pedagógusai, vezetői. A helyszín ezúttal nem az Alföld, hanem a Bükk. A kapcsolat óriási tőke, ez a találkozó pedig remek alkalom a kapcsolatépítésre. Minden egyes új ismertség új nézőpontot, tágabb látókört hozhat a pedagógusoknak. Kisújszállás után idén Felső Zsolca ad helyet a találkozónak. A hetedik oldalon írja Pap Kornél, hogy 75 éve államosították az iskoláinkat. Az 1948. június 3-án ülésező zsinati tanács kénytelen volt elfogadni, hogy a kötelező hittanoktatás fenntartása és a 4 történelmi múltú gimnázium egyházi fenntartásban maradása mellett az iskoláinkat államosítsák. A református iskolák, a debreceni, sárospataki, pápai és budapesti gimnáziumok kivételével állami fenntartásba, ingatlanaik teljes felszerelésükkel állami tulajdonba kerültek. a kötelező hittanoktatásról szóló megállapodást 49. szeptemberében az állam felmondta, a hittanoktatás fakultatív lett. A budapesti pápai Sárospataki gimnáziumot 1952-ben az ígéretek ellenére államosították. Az unitáriusokkal októberben és az evangélikusokkal decemberben is hasonlóan tettek. A 15. oldalon írja Győri István, hogy az Úr Jézus szenvedését a testi bántásokon túl az is növelte, hogy látta, hogy saját népe fordult ellene. Pilátus, a római helytartó, a nép kérésére a gyilkosság miatt elítélt Barabást engedte szabadon, Jézust pedig megostoroztatta, majd felfeszítette. A főpapok meg voltak győződve arról, hogy az adott helyzetben szükségszerűség Jézus feláldozása. Azonban ténylegesen a szent helyet féltették, amikor erről tanácskoztak. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, mondták. A hely a templomot jelenti, amely bizonyos autonómiát élvezett a megszállt városban. Valójában a főpapok a maguk hatalmát féltették, hiszen itt ők parancsoltak, a botokkal felfegyverzett templomőrségnek. A 30. oldalon mondja Ambrus Attila, hogy az elmúlt 30, de inkább 10 évben gyökeresen megváltozott a világ. Az évszázados tapasztalat, amelyre eddig támaszkodhattunk életvitelünkben, ma már nem sokat ér. Az egyház nem hagyatkozhat arra, hogy a kereszténység magától értetődően hagyományozódik tovább a következő nemzedékre. Jézus felhívásának teljesítésére van szükség, hirdetni kell az igét a fiatal nemzedéknek. Kedves hallgatóink, a Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket, most a június 11-ére dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 30 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy országvilág megismerte azt a kerekesszékes papot, akit a magyarországi látogatása során Ferenc pápa kitüntetett figyelmével a Szent István bazilikában tartott találkozón. Kardos Mihály atya, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Szegedi Gondviselés Házának lakója. Elmondta, hogy az édesapja későn házasodott, legtöbbször az unokájának nézték. Zsidó volt, 1943-ban megkeresztelkedett, de amikor újra élhetett a zsidó hitközség, úgy vélte, az az ő eredeti helye, így visszatért a zsidó vallásra. Útkereső volt. 1958-ban megújította a keresztségi fogadalmát, és őszintén hívő katolikus lett. A második oldalon mondja Paolo Bizetti püspök, Anatólia apostoli helynöke, hogy a törökországi választások a hivatalban lévő elnök Erdogan győzelmével végződtek. Az a jelentős szerep, amelyet Törökország az Erdogan kormánnyal szerzett a nemzetközi szintéren, az fontos a törökök számára. A katolikus egyháznak soha nem voltak problémái Erdogan kormányával. Egy olyan kormány, amely figyelembe veszi az emberek vallási érzelmeit, mindenképpen kívánatos számunkra. A negyedik oldalon írja Géretz Imre Bencés, hogy a római misekönyv új fordítása néhány ponton módosította a megszokott imádságos szövegeinket. Az euharisztikus ünneplés során van néhány imádság, amelyeket a liturgia vezetője halkan végez el. Ezek közé tartozik az a rövid fohász, amit az adományok előkészítésekor mond, amikor egy kevés vizet elegyít az oltárra kerülő borral. E víz és bor titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Az ókorban, a mediterrán országokban a bor a mai állagához képest egy sűrítmény volt, amit fogyasztás előtt több-kevesebb vízzel kevertek. Ez a szokás a liturgiában az első egyetemes zsinatokat követően azzal a jelentés tulajdonítással gazdagodott, miszerint a víz és a bor éppen olyan szétválaszthatatlanul elegyedik, ahogyan Krisztus megtestesülésében egységre lépett az emberi és az isteni természet. Kedves hallgatóink! A június 11-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje!
Ökumenikus lapszemlénk után híreket mondunk.